Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőtt közösen meg szeretnék veletek együtt gondolkodni két bibliai történeten. Nagyon sok helyen találkozunk olyan intő, vigyázatra intő kijelentésekre a Bibliában, hogy bizony nem mindenki fog üdvözülni, aki szeretne, aki erre vágyik. Sőt, azzal találkozunk, hogy nagyon kevesen fognak üdvözülni. Nem mintha az Isten szándéka és akarata nem ez lenne, hogy mindenkit üdvözítsen és az igazság ismeretére eljutasson. Mégis ilyen kijelentéseket olvashatunk a Bibliában, hogy egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből. És ha nem is szó szerint kell venni ezt az egy és két embert, de mégis valahogy azt tükrözi, hogy nagyon kevesen fognak üdvözülni. És nem azért, mert az Isten nem szeretne üdvözíteni bennünket. Nagyon is egyéni lesz mindannyiunk próbája, és nagyon is egyéni lesz az elbírálásunk is. Szeretnék egy igét Máté Evangélium a 7. fejezetéből felolvasni, a 21. versből, ahol Jézus maga fogalmazza meg, maga mondja ki, hogy kik is azok, akik üdvözülhetnek, és kik azok, akiket nem tud üdvözíteni. Máté Evangélium a 7. fejezet 21. verse így hangzik: nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Igen, a hosszú sora áll előttünk erre vonatkozóan. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy mi lehet az oka annak, hogy azonos helyzetben lévő emberek közül az egyik megsegítetik, a másik nem. Miért van az, hogy az egyik embernek a problémája megoldódik, a másik embernek viszont nem? Miért van az, hogy az egyik elfogadtatik, a másik ember nem? Mi az oka annak, hogy Isten sokszor a saját népét megkerülve kell, hogy a csodáit megtegye, mert a saját népe körében nem talál olyat, akin keresztül mindezt tükrözhetné? Két ilyen példaértékű esetet szeretnék megemlíteni a Bibliából. Keressük ki Lukács evangéliuma 4. fejezetét, és ott olvasnám a 25. verstől a 27. versig ismert történet mind a kettő, amit szeretnék megemlíteni. Tehát és Lukács evangélium a 4. fejezetéből a 25. verstől olvasom a 27. versig. És igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ép 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész tartományban nagy éhség volt. Mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Szidonnak Szareptájában az özvegyasszonyhoz. És Elizeus proféta idejében is sok bélpokros volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Námán. Mikor is hangzottak el Jézusnak ez a beszéde? Ugye, ha néhány verssel feljebb tekintünk, akkor láthatjuk, hogy éppen csak megkezdte az ő szolgálatát, tehát szolgálatának elején beszélt erről a két történetről, és ezek után mondta el, tehát a megjelenése, vagy a szolgálata elején mondta el ezeket a történeteket. Én úgy érzem, hogy ez két olyan példaértékű történet, olyan emberi eset, akiknek a történetét érdemes nagyon komolyan végig tanulmányozni. És kicsit olyan szomorú is kimondani, hogy nem a választott nép közül választott az Isten két szemét, hanem akik nem a választott néphez tartoztak. Isten őket segítette meg, rajtuk mutatta meg az ő csodálatos hatalmát és irgalmát, és olyan tényleg szomorú, hogy nem a saját népén tudta ezt keresztül vinni. Számunkra is nagyon intő példa mindez. Szeretném, hogyha fellapoznánk majd ezt a két történetet ugye az adott igehelyen, és Szeretném, hogyha kiemelnénk belőle azokat a jelenvonásokat az ő életükből, amik kiemelték őt, őket, és alkalmassá tették az áldások befogadására. Miért lehetett az, hogy ebben a súlyos, válságos időben, az éhínség idején Illés proféta senkihez nem küldethetett, csak Námánhoz? És miért lehet az, hogy sok-sok bélpokros volt abban az időben, mert ugye tudjuk jól, hogy ez sajnos egy nagyon nagy betegség volt akkor, a bélpokrosság, és hogy annyi bélpokros közül csak ez az egy ember, Námán volt, aki gyógyulást nyert. Milyen törvényszerűsége van annak, hogy azonos helyzetben lévő emberek, azonos nehézségekkel küzdő emberek közül az egyiknek megoldódik a helyzete, a másiknak viszont nem. Lapozzuk fel Királyok első könyve 17. fejezetét, Királyok első könyve 17. fejezetét, és olvasnám az ígét. Királyok első könyve 17. fejezetéből, és talán mielőtt elkezdenénk olvasni, megemlíteném azt, hogy nagyon szomorú az, de igaz, hogyha az Isten népe a hit magaslatán lett volna, akkor a környező népre az áldások hatása is kihatott volna. De mivel Istennek engedetlen volt a népe, ezért a nyomorúságban is részesültek a környező népek. Nem lehetett azt mondani, ugye, hogy Izrael határáig ne essen eső, utána essen. Így nem lehetett ezt kategorizálni. Sajnos szomorú az, hogy az Isten népének engedetlensége miatt mások is szenvedtek és nyomorogtak ebben az időszakban. És ki kell mondani azt, hogy ez egy nagyon kemény és nagyon valóságos időszaka volt Izrael népének is, és a környező népnek is. Szeretném az ígét olvasni Királyok első könyve 17. fejezetében, a 10. verstől a 12. versig. Ugye itt Illésről beszél, hogy miért is küldethetett csak Szareptába Illés. Felkelvén elméne Szareptába, és meg amikor a város kapujához érkezett, imi egy özvegy asszony volt ott, aki fát szedegetett. Megszólítván azt mondané ki, hozd kérlek egy kevés vizet nékem valami edényben, hogy igyam. De mikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott és mondané ki, hozz kérlek egy falat kenyeret is kezedben. Azt pedig mondta, él az Úr, a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecském van a békában, egy kevés olajam a korsóban, és most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, és megkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük, és azután meghalljunk. Eddig olvasnám csak most. Mit is mond Illés ennek az asszonynak? Azért annyit tudni kell, hogy ugye az előzményekből, hogy milyen állapotban is volt Izrael népe, ki uralkodott, kinek az uralkodása alá jutott el nagyon mélyre lelkileg, és így van, Akháb és Jezabel, ugye, ezt a két nevet mondjuk, akkor tudjuk, hogy micsoda eltávolodása volt Izraelnek az Isten közeléből. És akkora nagy volt az éhínség, ugye, amikor Illés imádkozott, hogy mindenkinek szenvednie kellett a vízhiány miatt. Azt olvassuk a történetből, hogy Illés is ott volt az éhezők között, Kérit patakjánál hollók táplálták őt, és amikor a patak kiszáradt, akkor küldte Isten őt Szareptába. És ott találkozik egy asszonnyal, akitől vizet kér, és azt mondja az asszonynak, hogy a víz mellé hozzon neki egy falat kenyeret is. Hadd kérdezzem meg, mit tükröz ez az ige, milyen állapotban volt az akkor élő nép. Itt ugye olvastuk azt, hogy ez az asszony mit tett? Azt mondja, elment egy kis fát szedegetni, mert volt otthon mennyi élelme? Azt mondja, egy kevés keliszt és egy kevés olaj. És mire készült? Hogy utoljára együtt egyen az ő gyermekével, és aztán várják a halált. Iszonyatos körülmények voltak, iszonyatos állapotok voltak ebben az időben, és olyan döbbenetes, hogy két dolog lehető fel ebben az ige szakaszban. Az egyik az, hogy Illés felszólítja ezt az asszonyt, hogy azt a keveset ad oda, amit van. Mi tükrözi, vagy melyik ige szakasz, melyik rész tükrözi azt, hogy ennek az asszonynak valamilyen ismerete volt, hogy ki is az Isten? Igen, köszönöm szépen. Köszönöm. Azt mondja, hogy él az Úr a te Istened, hogy csak ennyim van, és hogyha én ezt odaadom, ha én erről lemondok, akkor semmim nincs, és csak halált tudom várni. Nagyon nagy próba előtt állt az asszony, mert sokszor vagyunk úgy, hogy a saját életünkről könnyen lemondunk, de a gyermekünk életéről? Hát arról nagyon nehezen. Hatalmas az emberben az életösztön, de a szeretteinek a védelme, hogy az életüket mentse, az is nagyon nagy. És egy anya szeretete hatalmas nagy egy gyermeke iránt. Azt tette itt próbára Illés, hogy le tud-e mondani az utolsóról, az utolsó falatjáról. Le tud-e mondani arról, hogy mindazt, amilyen van, odaad az Istennek, vagyis odaadja a prófétának. És aztán tovább szeretném olvasni a 13. verset. Mondta pedig neki Illés, ne félj, menj el, cselekedj a beszédet szerint, de mindazáltal nékem süssabból először egy kis pogácsát, és hozd ide magadnak és a fiadnak pedig azután süss. Mert azt mondja az Úr Izrael Istenem, hogy sem a békabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesbül, addig, míg az Úr esőt ad a földnek színére. Sokat gondolkoztam ezen a történeten. Én így fogalmaztam meg magamnak, hogy ez a történet valahogy ábrahámi történet asszonyi szinten. Bár igaz, hogy nem neki kellett volna megölnie az ő gyermekét, de az ételt neki kellett megvonni egyetlen gyermekétől. Nem egyszerű, ez élethalál kérdése volt, a malék lisztecske és az a kevés olaj, és Illés a kérésével ennek az asszonynak a hitét tette próbára. Ennek az asszonynak lehetett fogalma az Istenről, hallott ő az élő Istenről, mert a megszólítása, ahogy megszólította a prófétát, abból látszik, hogy ő hallott az Istenről. Mégis azért nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már azon, hogy hitben elfogadni egy ígéretet, amikor emberileg nincs kilátás, eső nincs, gamurát nem tudnak honnét szedni, a föld repedezett volt, az állatok is pusztultak, tehát iszonyatos időszaka volt ez Izrael népének és a környező népnek, és mégis ez a próféta azt kérte, hogy azt a keveset, amit van, add oda. Ugye Ézsaiás könyve 58. fejezet 10. versében azt olvassuk, ha odaadod utolsó falatodat, mi történik az éhezőnek akkor? Feltámad a te világosságod, mint a dél. Ha le tudok mondani az utolsóról, és hadd mondjam el, itt nem csak a fizikai ételről beszél, csak az ige, hanem ha le tudok mondani a másikért az önmagam jólétéről, az önmagam jobb helyzetéről, az önmagam kényelméről, Ha mindezekről le tudok mondani a másikért, azt mondja az ige, feltámad a te világosságod. Vagyis ugye az asszonynál pedig azt mondja, hogy nem fogy ki az Isten áldása. Sokat gondolkoztam, és azért nem egyszerű dolog, ha odaadod utolsó falatodat, az utolsót. Hát kérdezzem meg, hogy is gondolkozunk mi emberek? Ha még osztható? Ha adok, és marad? Ha megosztható, akkor megteszem, de az utolsót? Hát ezt hogyan kérheti tőlem az Isten? Olyan különös ez, hogy is van a mi gondolkodásunk. A másik ember teljes nyugalommal és örömmel rábízzuk az Istenre. És mi magunkat nem merjük. Nem merünk lemondani az utolsóról, mert ott van bennünk a kétely, hogy mi lesz, ha mégsem. Nem merjük hittel rábízni a mi életünket az Istenre, mert ott van bennünk a félelem és szorongás, hogy hát, ha nem. De a másik ember teljes lelki nyugalommal és örömmel és teljes odaadással mondjuk, hogy bízzon az Úrba, majd az Isten megoldja. Mégis hogy van ez? Azt mondja az ige egyértelműen, ha le tudsz mondani, ha oda tudod adni az idődet, a tehetségedet, tehát bármit az életbe, amit én úgy tartogatok, és itt az éter is benne van, tehát minden. Le tudok-e mondani a másikért? A 70-es években, amikor elég nehéz időszak volt Romániában, jártam ki egy családhoz, és ugye ott jegyre lehetett mindent kapni, a turistáknak jobb körülmények voltak, a turisták több mindent kaptak, és hát amikor mentem, én mindig kiváltottam, amit lehetett a család számára, és a testvérnő nagyon nagy dilemmába volt, mert neki volt két darab vaja a spejzba. És ment hozzá vidékről két család, és ott sírtak, és hát nagyon el voltak keseredve, hogy egy gyerek vajas kenyeret kért, és hónapok óta nem tudnak neki adni. Elindult háromszor a spájz felé, és mindig megállt és visszafordult. És aztán döntött, bement a két fajért, és odaadta ennek a család, ezeknek a gyerekeknek, elküldte. És ő mesélte el, hogy kicsit szorongó szívvel adta oda, mert a családjától mondta meg, nagyon ritkán jutottak hozzá. Három napon belül háromszorosan kapta vissza. Ha le tudok mondani, ha oda tudom adni, ha a másikért önzetlenül meg tudok valamit tenni, az Isten sokszorosan megáldja az én munkámat. Az Isten sokszorosan visszaadja azt, amit én odaadtam. Miért van az, hogy én nem merem az én életemet az Istenre bízni? Miért van az, hogy én csak addig vagyok adakozó, osztható, amíg marad? Azt mondja az Isten, ha odaadod az utolsódat, ha le tudsz mondani a saját kényelmedről, ha le tudsz mondani önzetlenül, úgy, hogy az utolsót adod időben, fizikai, lelki erőben, még azt is mondható, hogy anyagiakban. Visszaemlékszem arra, hogy ugye mi vidéken laktunk, Budapesten tanultunk a testvéremmel, és édesanyám mesélte, hogy sokszor volt úgy, ő fényképész volt vidéken, sokszor volt úgy, hogy az utolsót adta oda. Nekünk, hogy úti költség, hogy lakbér, hogy ilyesmik. Tehát, hogy megéljünk az alatt, a két hét alatt még ott vagyunk, még tanulunk. És ő mondta nagyon sokszor el, hogy a Jóisten nagyon csodálatosan megáldotta azon a héten, bejött, hogy igazolványt kell készíteni, és ott a környékből jöttek az emberek igazolványképet csináltatni, vagy bejött egy esküvő, vagy szóval bármi, a Jóisten olyan csodálatosan adta számára azt, hogy ő tudta azt, hogy a gyerekeknek szükség van rá. Nem tudta, hogy mi lesz, egy filler nélkül maradt otthon, de a következő napokban a Jóisten ezt megoldotta. Hatalmas tanítás számomra is, hogy meg tudom-e tenni, le tudom-e, oda tudom-e adni. Ugye hogyan is kezdtük ezt, hogy nem volt olyan ember Izraelben, akin keresztül a csodáját megmutathatta volna. Nem volt olyan ember Izraelben, aki le tudott volna mondani az utolsóról, hogy az Isten hatalma és csodája megnyilvánuláson. A proféta itt arra világít rá, és arról beszél, hogyha én tudok önzetlen lenni a másik emberrel, és azért itt tegyünk különbséget, szóval nem kihasznál, tehát nem a kihasználtságról beszél, hanem amikor én meg tudom tenni azt. Amikor önként meg tudom tenni ezt a döntésemet, meg tudom hozni, hogy önként odaadom. Sokat gondolkoztam azon is, hogy miért nem tudom megtenni. Miért nem tudom az utolsó falatomat odaadni. Mi az, ami motivál bennünk ilyenkor, amikor ezt nem teszem meg? Ugye bizonyos szempontból önző módon gondolkodunk. És jó lenne, hogyha hittel meg tudnánk mi is ragadni az Isten kezét, és hittel tudnánk ezeket a döntéseket meghozni azért, hogy az Isten áldhasson, és az ő csodálatos hatalma megnyilvánulhasson a mi életünkben. Mit tett ez az asszony? Hitben elfogadta a proféta ígéretét. És ugye mit olvasunk a történetben? Hogy amit mondott a proféta, beigazolódott. Egészen addig, amíg az éhínség véget nem ért, sem a liszt, sem az olaj nem fogyott ki az asszony kamrájából. Végig megoldódott számára ez a nehéz helyzet. A másik történet, amit szeretnék megemlíteni, ugye Námán története, azért még mielőtt Námán történetehez mennénk, egy dolgot szeretnék megemlíteni Ábrahámmal kapcsolatban. Ugye említettem, hogy ábrahámi történet asszonyi szinten. Ábrahámnál sem, mi volt a nagy dolog Ábrahámnál ebben a döntésében? Mit is mondott a szolgáknak? Hogy mi elmegyünk megáldozni az állatot, és így van, köszönöm szépen. Ez a lényeg. Ez volt a hitben való kapaszkodása Ábrahámnak, hogy én lemondok, vagyis odaadom az én egyetlenet, amit kértél, nem tudom hogyan. Nem tudom, Istenem, hogy fogod megoldani, de én hiszek abban, hogy visszatérünk. Hitben kapaszkodott. Azért gondoljatok bele, egy olyan ígéretet kapott, és milyen későn kapta meg ezt az ígéretet. És erről az ígéretről, erről az ajándékról, amit kapott, le kellett neki mondani. Hogyan? Hogy nem is közölhette senkivel. Egyedül kellett ezt a harcot megvinni a önmagában. Még a gyermekével sem, a gyermekének is csak ott, ugye a gyermeke is csak ott szembesült ezzel. De ez a csodálatos, hogy Ábrahám hitt abban, hogy az Isten megoldja, és ez az asszony is hittel kapaszkodott az ígéretben, ami aztán be is teljesedett az ő életében. A másik történet Királyok második könyvében, az 5. fejezetben, az első verstől a 12. versig szól a történet, de én hadd ne olvassam fel, ismerjük ezt a történetet, annyit hadd mondjak nektek, hogy érdemes ígéről ígére, Ellen White írásaival együtt mindezt végig tanulmányozni. Ugye azt tudjuk, hogy Námán Ez a fővezér bélpokros volt, egy nagyon súlyos betegség, gyógyíthatatlan beteg volt, és a portyázásuk alatt elrabolt kislány, aki az ő házában szolgált, mondta a feleségének, hogyha találkozna az én uram az Izraelben lévő Elizeus prófétával, akkor mi történne az ő betegségével, meggyógyulna. Olyan különös, hogy kinek a szavára indult el ez a fővezér? Egy kislány szavára. Ez a betegség gyógyíthatatlan betegség volt, és ez azt jelezte, hogy az élete veszélyben van. Tehát ha elhatalmasodik rajta, akkor meghal. Egyetlen lehetősége volt, emberileg gyógyír nem volt rá. És ezt a reménységet, amit kapott ettől a gyermektől, ugye azt olvassuk, hogy elindult, hogyan, mit vitt magával? Azt írja az ige, hogy királyi ajándékokat. Királyi ajándékokat vitt magával, és ezt az ajándékot szánta annak, aki majd meggyógyítja őt. Volt egy elképzelése az ő gyógyulásáról. Volt egy elképzelés, hogy hogyan fog megtörténni mindez, és amikor Námán odaér, akkor ugye azt olvastuk a történetben, hogy beüzen Elizeusnak, és Elizeus pedig kiüzen. És Elizeus elmondja a feladatot. Menjen, fürödj meg, és meggyógyulsz. Különös dolog ez, nem? Nekünk is van sokszor elképzelésünk. Elképzeljük, hogy mi hogy fog történni az életünkben, és ha nem úgy történik, meddig tud eljutni az ember ilyen helyzetben? Mi történt Námánnal, amikor Elizeus kiüzen? Hogyan reagált erre Námán? Bizony. Azt olvassuk, hogy megharagudott, megsértődött, indulatos lett, és megfordult, hogy eljön. Mit áldozott volna föl? Az egyetlen reménységet, azt a gyógyulást, az az egyetlen lehetőség, amiről hallott, feláldozta volna azért, mert nem úgy történt, ahogy ő szerette volna. Ő elvárta, hogy ha ő királyi ajándékokat hoz, akkor megtisztelje őt azzal az proféta, hogy kijön látványosan, kezeit ráveti és meggyógyul. És amikor nem így történt, akkor nagy haraggal el akart menni. Van egy pici mozzanat, amire szeretném felhívni a figyelmet. Kik állították őt meg? A szolgái. Azt mondták, hogy de uram, ha nagyobb dolgot kért volna, nem tetted volna meg? Hát ha csak ennyit kér, akkor tedd meg. Kis dolog volt ez a betegség? Ugye tudjuk jól, hogy látványos tünetei voltak. Azért gondoljatok bele, fővezér, akinek fel kellett fedni a rúdságát a szolgák előtt, hogy bemenjen a vízbe és megmártozzon. Szeretünk szembesülni a rúdságunkkal? Nem. Szeretjük takargatni, szeretjük, hogyha arról nem nagyon tudnak, nehéz felfedni a valóságot. De az Isten csak így tudta meggyógyítani Námánt, ha ezt ő megteszi. Mi is volt Námánban? Királyok első könyv, második könyve 5. fejezetének a 11. versét olvasom. Ím én azt gondoltam, hogy kijöjj hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg fejeket, és úgy gyógyítja meg a kintést. És ugye királyi ajándékhoz méltó fogadtatásra vágyott, és ezt nem kapta meg. Hogy kérdezem meg, vajon Elizeus nak az volt a célja, hogy kicsit betartson a fővezérnek, hogy bár leigáztatok, de azért megmutatom, hogy most az én kezemben van a hatalom. Nem ez volt egy... így van, az Isten utasítására tette ezt Elizeus. Amikor Isten gyógyít, hogyan gyógyít? Mit akar elérni az életemben? Csak egy bizonyos dolgot gyógyít meg, vagy a teljes embert akarja meggyógyítani? Námánnál is mit szeretett volna? Hát egy büszke hadvezér. Egy parancsoláshoz szokott ember volt. És milyenné szerette volna tenni? Alázatos, őszinte, megtért, fizikailag és lelkileg meggyógyult emberré. Nem egyszerű ez a dolog, de a 13. vers írja le, ugye, hogy a szolgák hozzámentek, és próbálták őt meggyőzni, hogy tegye, amit a próféta kérdezőre. Annyira, tehát egy rövid dologra szeretnek kitérni, hatalmas feladatunk van egymás felé. Segíteni a másikat. Segíteni abban, hogy helyes döntést tudjon hozni. Mert lehet, hogyha első felindulásból meghozzuk a mi döntésünket, az életünk egész más fordulatot vehetne. Eljátszhatta volna az utolsó lehetőségét, ha ő indulattal él meg. Nem gyógyult volna meg. De segíthetjük a másikat a gyógyuláshoz. Nem véletlenül rendeltettünk testvérek egymás mellé. Azért, hogy egymást támogassuk, erősítsük, egymásért könyörögni tudjunk, egymást tanácsolni tudjuk szeretetben. Nem lehet a másik dolog, amit szeretnénk megemlíteni, nem lehet megfizetni, nem lehet kiváltani a mi gyógyulásunkat pénzben, ajándékban. A királynak is, vagyis a főembernek is meg kellett érteni, hogy ez a gyógyulás nem megvásárolható. Ez adatik. Hogyan? Ingyen kegyelemből. Így van. Miért is van ez? Miért nem lehet ezekért fizetni? Mert valaki már fizetett. Hogyan is szól a mi aranyszövegünk a Bibliából? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő bennem, ha valaki gyógyulni akar, ha valaki jobbá válni szeretne, ha valaki teljes mértékben változást szeretne az életében, akkor Krisztus ezt meg tudja tenni, mert ő vállalt mindent helyettünk. Még egy pillanatra szeretnék visszatérni a folyamathoz, a gyógyulás folyamatához. Én is úgy gondolkozom, hogy hát ez természetes dolog, hogy ahányszor bemártozik, annyival szebb az ő teste. És nem így történt. Ugye, hogyan is történt? Hogy amikor hetedszerre megmártozott, akkor megújult az ő teste. A Királyok második könyve, 5. fejezet 14. versében olvashatunk erről. Bemenne azért a Jordánba, és belemeríti magát abban 7-szer az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. Ezt a hatalmas küzdelmet megvívta. Nem csak a fizikai gyógyulásért, hanem a lelki gyógyulásért is. Nagy dolog volt, hogy ilyen szintig megalázta magát, felvetette a szolgák előtt az ő fizikai betegségének a tüneteit, és bement a vízben, és amikor kijött a vízből gyógyultan, mi történt ezzel az emberrel? Milyen gyógyulást kapott? Nem csak fizikai, hanem lelki gyógyulást. és ugye az ige erről is beszél csodálatosan, hogy testi és lelki gyógyulást nyert. Királyok második könyve 5. fejezetéből a 15. és a 17. verset olvasom, hogy mi mutatja, hogy nem csak testi, hanem lelki gyógyulást is kapott Námán. Azután visszatér az egész kíséretével az Isten emberéhez, és bemenvén megáll előtte, és mondja: Íme most tudom már, hogy nincs az egész földön Isten, csak Izraelben. Azért most vedd el, kérlek, az ajándékokat a te szolgáttól. És mondja Námán: ha nem, adj kérlek a te szolgádnak e földből annyit, amennyit elbír két összvér. Mert a te szolgád többé égő áldozattal, vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegen Istennek, hanem csak az Úrnak. Ugye amikor ő megérkezett, akkor mint fővezér, mint egy büszke ember érkezett meg, és elvárta, hogy a leigázott nép profétája, hát alázatosan megtegye, amit vár tőle. És amikor a gyógyulásból visszatért, ugye meggyógyult, akkor mit csinált ez az ember? Ment a prófétához, és hogyan szól az ige, hogy ki lett ő? Ugye azt mondja az ige, hogy a te szolgád. Valahol ez a büszkeség, ez az önérzet, ez meghaltott. És megértette, hogy hálásnak kell lennie az élő Istennek, mert különben ebből a bűnbetegségből, ebből a nyomorúságból soha nem gyógyult volna meg. És a teljes gyógyulását jelzi, hogy ha az ajándékát nem fogadja el, akkor földet vigyen, hogy kinek tudjon áldozni. Az élő Istennek, aki teljes mértékben ismert, megértett és elfogadott. Mély hálából indítva mondta ezeket, fel is tette valaki ezt a kérdést Jézusnak, ugye azt, hogy miért van az, hogy sokan vágynak erre, és miért is csak kevesen érik el az üdvösség ajándékát, kevesen nyerik el. Lukács Evangélium a 13. fejezetéből olvasnám a 23. és 24. verset. Mondta pedig néki valaki: Uram, avagy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő pedig mondta nékik: igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni, és nem mehetnek be. És olvasnám még a 29. és a 30. verset, hogy bár sokan nem mennek be, de sokan lesznek mégis azok, akik megtérnek. Azt mondja, és jönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, az Isten országába letelepednek. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Mindannyiunk számára nyitva áll a kegyelem lehetősége. Mindannyiunk számára nyitva áll a gyógyulás, a jobbá válás, a tökéletessé válás lehetősége. Az Istennek az a vágya, hogy mindenkit örök élettel ajándékoz meg. De mégiscsak kit tud örök élettel megajándékozni? Ki az, akit üdvözíthet? Ha le tudok mondani önmagamról, az énemről, a vágyaimról, a kívánságomról, ha le tudok, még ha azt is mondom, hogy én hiszek az Istenben, és hiszem, hogy az élő Isten él, van, és én cselekszem, idézőjelben cselekszem az akaratát, tehát van egy vallásos keresztényi életem, de mégis, ha nem tudom meghozni azt a döntést, hogy az utolsót is odaadom, ha lemondok az én vágyaimról, az én akarásomról, vagyis az énemről, ha ezt nem tudom megtenni, ha nem tudom az örök élet ajándékának ígéretébe vetett hittel mindezeket letenni és engedni, hogy az Isten jobbá tegyen, meggyógyítson külsőleg és bensőleg, akkor az Isten nem tud örök élettel megajándékozni. Az Isten szeretne mindenkinek azt adni, de azt mondja az ige, hogy bár sokan vannak, akik üdvözülni várnak, de kevesen lesznek. Nem azért, mert az Isten nem szeretné, hanem azért, mert az ember a döntésével vagy a jó részt választja, vagy nem tud lemondani, és az Isten nem tudja őt meggyógyítani. Mindannyiunk számára kívánom azt, hogy erre a döntő hitbeli lépésre el tudjunk jutni. Ha az Isten azt kéri tőlünk, hogy le tudjunk mondani a mi akarásunkról, a mi vágyainkról, a mi elképzelésünkről, a mi várakozásunkról, és hitben rá tudjunk hagyatkozni, az Isten csak akkor tud menteni. Nem egyszerű és nem könnyű. Nem könnyű hitben kapaszkodni. Van egy ellenségünk, aki állandó jelleggel kísért és csüggeszteni akar bennünket. Van egy ellenségünk, akinek nem hoz örömet, nem szerez örömet az, hogy mi az Isten közelébe akarunk lenni, de ennek az ellenségnek nemet mondhatunk. Segítsen tényleg az Isten bennünket ahhoz, hogyha kell, meg tudjuk tenni. Lehet, hogy azt hiszük, hogy az az igaz és az a jó, amit mi gondolunk, amit mi elképzeltünk, vagy amit mi megértettünk. Higgyétek el, hogy az Isten igazsága, az Isten végtelen kegyelme és szeretete előtt minden semmis. Mit is mond az emberről az ige? Milyen az ember? Szíve, gondolata is gonosz. Ami jó van bennünk, azt az Isten munkálta. És ezt a munkát tovább szeretné fejleszteni. Hogy olyanná tudjunk válni, mint amilyen Námán is volt, hogy az áldásait rajtunk keresztül tükrözni tudja a világ felé, más ember felé. Isten kezébe helyezve, hittel várva Istentől a megtartásunkat és szabadításunkat. Elsegítsen bennünket az ő